János Evangélium 5. fejezetén nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk el az első 15 igeverset, amit fennállva tegyünk is a igé iránti tiszteletből. János Evangélium 5. rész első versétől így szól Isten igéje. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy merence, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a merencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a merencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenni az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Drága Istenem, köszönjük ezt a drága történetet, köszönjük ennek a tanúságát, és mai aktualitását, üzenetét. Adjál figyelmet, értelmet és hitet, hogy megértsük ennek a lényegét, és megszabaduljunk mi is a kötöttségeinkből, a bűneinkből. Amen. Jézus egyik csodájának története ez, talán sokaknak ismerős, amikor ezt olvassuk, vagy erről beszélünk. Most nem Istennek a gyógyító erejéről szeretnék tanítani nektek, nem Istennek, Jézusnak arról a hatalmáról, ami adatott neki a földi küldetése ideje alatt, hanem rólad és rólam szeretnék beszélni, mert mi vagyunk, vagy lehetünk olyan emberek, mint amilyen nem volt ennek a beteg embernek. Előtte néhány gondolatot hagyosszak meg az igéről és ennek hátteréről. Ahogy olvastam, és akinél volt Biblia, az új folytású Bibliában a 3. vers B része és a 4. vers zárójelben van. Ez nem azért van, mert a Bibliát begépelő munkatársak lenyomták a Shift 7-et és a Shift 8-at, így jön számítógépes világba a zárójel eleje és a vége, hanem ez egy jelzés arra vonatkozólag, hogy a legelső kéziratokban ez a másfél igevers nem található, csak a Krisztus után 400-as évektől található ez a kéziratokban. Ásatásoknál megtalálták ezt a Bethesda merencét. Ez egy 60x100 méteres merence, ami egy oszlop csarnok fed le, egy eléggé impozáns épület, és jó nagy, még mai léptékben is nagy merencének számít. Rengeteg víz fér ebbe bele, és rengeteg beteg, gyógyulni vágyó ember fér ebbe bele. Úgy hitték, és azért van zárójelben ez az ige, mert ez egyfajta népi babonának a Bibliába való kerülése, ami azért fontos, mert ma utólag visszanézve eseményeket, vagy tudományos eredményeket látva, ismerve, tudjuk azt, vagy tudják azt vízügyi szakemberek, hogy különböző vizek vannak. Van ivóvíz, aztán vannak gyógyvizek, vannak pocsolyák, amiből nem szabad inni, talán még a jószágnak sem, mert nem alkalmas az fogyasztásra. És hadd ne soroljam a különböző kategóriákat. A gyógyvizeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy gyógyhatása van, és nyilván a gyógyvíz akkor gyógyít, vagy akkor van a legjobb, legerősebb hatása, amikor friss. Amikor legerőteljesebb a hőfok, vagy legerőteljesebb a frissessége. Én úgy gondolom, hogy azok a források, amik talán Erdélyben vannak, és megtalálhatók, olyan medencék, amik az erdő közepén vannak, és építettek az emberek egy medencét, mert úgyis bugyog fel a víz, hát ha valaki arra jár, akkor ingyen élvezheti annak a gyógy hatását. A népi babona az volt, hogy az Úr angyala szállt le, és felkavarta a medencében levő vizet, és ekkor volt gyógyító hatása. A Biblia nem azt állítja, hogy ennek a víznek nem volt gyógy ereje, hanem azt állítja, hogy, most fordítva, a Biblia azt állítja, hogy ennek a víznek volt gyógyító ereje, csak az emberek gondolták úgy, hogy akkor van gyógyító ereje, amikor az felkavarodik. Az ásatásoknál találtak egy forrást, ami mai napunkra elapadt, de azt táplálta a medencét friss vízzel, és amikor a víz, most a medence aljából a friss víz előtört, én úgy tudom, a török fürdő is itt így működik, hogy a medence aljából tör elő az új, vagy a friss víz, akkor persze megpesgyült a medencének a vize. A friss víz gyógyító hatása. Én úgy gondolom, hogy Isten kegyelme ettől sokkal szélesebb, mint ez a zsidó hagyomány, vagy népi babona, nevezhetjük bárhogy, vagy ez a féltudományos megállapítás, hogy az angyal, az Úr angyala felkavarja a vizet. Ezzel nem azt állítom, félreértés ne essék, hogy nem hiszek az angyalok létezésében, vagy nem hiszek abban, hogy az angyalok védő szerepet töltenek be az emberek életében, vagy nem azt akarom ezzel állítani, hogy Isten angyalai nem járnak közben értünk. Csak azt akarom mondani, hogy Istennek a kegyelme és gyógyító hatalma nagyobb és szélesebb annál, mint ahogy mi el tudjuk azt képzelni. A mi reménységünk és a mi felfogásunk az, hogyha valami nyavajánk van, akkor el szoktunk menni a megfelelő orvoshoz, vagy elmegyünk abba az intézménybe, abba a fürdőbe, ahol a mi panaszunkra valószínűleg jó az a víz, jó az a termálvíz, vagy hőforrás. Különböző források vannak itt a környéken is, aminek különböző gyógyvizei vannak. Ez az ember, aki a főhősünk a történetünkben, 38 éve fekszik a tónak, a Bethesda tavának, vagy Bethesda medencének a partján, és arra vár, hogy az emberi megoldás őt meggyógyítsa, hogy talpra állítsa, mert az van zárva, hogy bármilyen betegségből meg tudtak ezek az emberek gyógyulni. Én azt gondolom, hogy ha lemérnénk 60x100 métert, akkor megijednénk, hogy nagyobb az, mint a imaháznak a betonudvara. Négyszer akkora területet kell elképzelni, akkora merencéje ez. Oda sok ember elfér a partján. Ha valaki 38 éve béna, nem kell nekünk ahhoz nagyon komoly orvosnak lenni, hogy megállapítsuk, hogy az ő izmai nem biztos, hogy olyan gyorsan reagálnak, mint azoknak, akiknek csak kicsit fáj a háta, vagy kicsit fáj a térde. Hát esélyes sincs neki bejutni abba a vízbe. Mondja is Jézusnak a kérdésére válaszolva, hogy hát szeretnék meggyógyulni, csak nem tudok, mert nincs, aki beemeljen engem a vízbe. Talán mi is találkozunk, és itt kapcsolódok az első mondatomhoz, hogy rólad és rólam akarok beszélni. Mi is találkozunk olyan emberekkel, akik fekszenek valahol évek vagy évtizedek óta, valamilyen nyomorúságban, és emberi megoldásoktól várják a gyógyulást, de nincs emberük, aki őket beemelni a megoldás forrásába. Én nagyon szeretem a debreceni termálfürdőt, amikor ott éltem hetente, egyszer legalább elmentem, éreztem annak a gyógy hatását is, jó hatását a szervezetemben, de én úgy gondolom, hogy nem ragadhatunk le csak a földi megoldásoknál. amikor a gyógyulásról beszélünk. Nem ragadhatunk le pusztán a testi megújulásunknál és gyógyulásunknál, amikor arról beszélünk, vagy azért imádkozunk, hogy Isten gyógyítson meg bennünket. Meggyógyul ez az ember, és most menjünk a történet végére. Jézussal találkozik a zsidókkal való párbeszéd után, és mit mond neki az Úr Jézus? Többet ne vétkezzél, mert rosszabb ne legyen, mint amilyen volt. Hát mire gondolhat az Úr Jézus? Belesik abba a fals gondolkodásba, amit annak idején sokan gondoltak, hogy ha valaki beteg, vagy ha egy asszony meddő, akkor az Isten átkát hordozza, vagy Istennek a büntetését hordozza, mert hát azért beteg, mert bűnös. Azért nem szül, mert bűnös. Azért nem működik a vállalkozása, mert bűnös. Jézus nem ezt a hamis teológiát képviseli, hanem azt akarja neki párhuzamba állítani, hogy a 38 évnek a földi nyomorúsága és földi szenvedése semmi ahhoz képest, ami a bűn következménye, az örök halál. És ezért fontos Jézusnak ez a mondata, hogy menjen és többé ne vétkezz. Jézusnak természetes az, hogy ez az ember felkelt és jár. Természetes az, hogy felemelte az ágyát, és elment a dolgára, elment haza, elment járkálni, elment a templomba, hogy az Istennek hálát adjon, találkozik emberekkel, akik csodálkoznak, hogy hát eddig feküdt, most meg itt jár közöttünk. Mert ez az embernek is természetes volt. Hát minek volt ő 38 évig a medence partján? Hogy? Meggyógyuljon. Hát ha meggyógyult, akkor nem kell ezen csodálkozni. Hát azért ment oda, hogy meggyógyuljon. Hát most a víz által, vagy az Úr Jézus által, én úgy gondolom, neki teljesen mindegy. Vak voltam, de most már látok, mondja a meggyógyított vakember. Ézsaiás mond egy proféciát, az Ézsaiás könyve 35. részében van leírva a Mesiásnak az uralkodása, és a Mesiást követő jelek vakoknak a szemét megnyitja, meggyógyítja a bénát, és azok járkálnak és szögdelnek. A zsidók látják ezt a szabadulást, látják ezt a gyógyulást, de nem kezdik el az Istent dicsőíteni, és nem kezdik az Istent követni, és nem kezdenek hálát adni, hogy hát ha nem is az Úr angyala, vagy nem is a gyógyvíz ereje által, hanem Jézus Krisztus olyan csodát tett, amit csak a Mesiás tehet meg. Ezzel szemben elkezdik a meggyógyított embert korholni, bántani, hát szombat van, és szombaton nem szabad az ágyadat felemelni és hazamenni. Én úgy gondolom, hogy ma is megvan ez a fajta hozzáállás vagy gondolkodás, amikor valaki megszabadul akár a földi nyomorúságából, vagy megszabadul a lelki terheitől, bűneitől, hogy ezt nem így kell, nem így kéne, vagy nem így szabad. Minden kultúrának megvan egy fajta gondolkodása, és megvannak a bevett megoldások, és megvannak a tabuk. És Istennek a csodái, Istennek a megoldásai, Istennek a szabadító alkalmai, akár gyógyulásnál, akár egy megtérésnél, a legtöbbször tabukat tör meg. Ha mi megtaláljuk azokat az embereket, akiken segíthetünk, készüljünk fel arra, hogy vagy őt, vagy bennünket, de támadni fognak, hogy ezt nem szabad. Ugyanis a zsidó gondolkodásban az volt, félre értelmezve a törvényt, és hadd tegyem zárójelbe ezt a kis részt, mert ez most nem a nyugalom napnak a tanítása, csak hogy megértsük ezt a helyzetet. Ők félre értették a törvényt, mert azt mondja a 10 parancsolatban Isten igéje, hogy a 7. napon semmilyen munkát ne végezz. Se te, se jövevényed, se állatod. Aztán Nehémiásnál olvasunk egy történetet a 13. fejezetben, amikor helyreállt a városfal, de a papok és a léviteknek a szolgálata nem működik, mert nem működik az Isten tisztelet, nem működik a tizednek a befizetése, és Nehémiás megfedi a népnek a vezetőit, hogy hát miért nem állítjátok vissza az Isten tiszteletet, ez így nem mehet tovább. Pedig én megparancsoltam, hogy szombat este zárjuk be a kaput, hogy azon ne történjen áru kereskedelem. Ugyanis ők a hetedik napot nem szentelték meg, nem tették le a munkát, nem tették le a kereskedést, hanem ugyanúgy folytatták azt. És innentől alakult ki az a tév gondolkodás, és ez nem a Bibliában van, hanem a zsidó hagyományban alakult ki, hogyha valaki közterületről valamit hazavisz a magánterületére, az bűn, és ezt ők halállal akarták megfizetni. Ennek a meggyógyult embernek az élete kezdett kockán forogni. Hát mert ő szombaton közterületről, a Bethesda tavától hazavitte az ágyát, a fekvőhelyét. Az Úr Jézus fölötte áll a szombatnak. Az Úr Jézus fölötte áll minden olyan emberi hagyománynak, minden olyan emberi, vagy inkább farizeusi elméleteknek, gondolatoknak, amiben nincs meg Isten lelke. Nincsen meg az, ami az életre kell. Ez az ember nyomorult volt. Évtizedekig nem tudott élni, csak szenvedett. Milyen csalódás lehet az, amikor felpezseg a víz, és nem te lépsz be először, mert nincsen embered. Én úgy gondolom, hogy nagyobb csalódás, mint amikor az STK-ban állunk sorba, és mi következnénk, de bejön valaki elénk. Vagy még valaki, és hadd ne soroljon. Én azt hiszem, hogy megértve a karácsony és a húsvét üzenetét, ezt a történetet úgy tudjuk olvasni, és úgy tudjuk értelmezni, hogy Isten kegyelme nagyobb, mint a Bethesda tavának a gyógyító ereje. Mert nem kell megvárni az angyalnak a felkavaró alkalmát. Nem kell megvárni, hogy a víz felcsobogjon a mélyből. Nem kell megvárni, hogy valaki engem oda beemeljen, vagy én belépjek, ha még arra képes vagyok. Mert Jézus az ő halálával és feltámadásával ketté hasította a kárpitot. És a szentek szentje elérhetővé vált. Isten jelenléte pünköskor kiáradt az emberekre. Isten elérhető. Istennek a kegyelme elérhető. És Jézus nem arra hívja fel a figyelmét, hogy majd jár erre rendesen gyógytornára, meg fizikoterapiára, meg majd jár rá hétfő esténként focizni a srácokkal, mert meg kéne erősödni egy picit. Lehet, hogy ráfért volna erre a betegre, én el tudom képzelni. De nagyobbat mond. Menj el és többet ne vétkezz. Jézus nem kezdi őt vádolni, hogy miért voltál te 38 évig beteg. Nem kezdi őt vádolni, hogy miért vagy te egyáltalán bűnös. Hanem felhívja a figyelmét, hogy egy olyan lehetőséget kaptál Istentől, hogy többé nem kell vétkezzél. Hogy többé nem kell bűnben éljél. Hogy többé nem kell olyan dolgokat tegyél, ami a kárhozatra visz. Amikor meggyógyult, nem tudta, hogy Jézus volt az. Jézus be fog neked mutatkozni. Amikor csoda történik az életedben, és az Istentől van, tudni fogod, hogy Isten tette azt. Tudni fogod, hogy az Úr Jézus járt érted közben. Amikor megtudták a zsidók, hogy Jézus tette ezt vele, az ő haragjuk átszállt a meggyógyított emberről az Úr Jézusra, mert üldözőbe vették Jézust ezután. Amikor valaki azért haragszik rád, vagy azért nem ért veled egyet, mert az Úr Jézus igéjét fontosabbnak tartod, mint a tabuk meg nem törését. Fontosabbnak tartod, mint az elfogadott és bevett szokásoknak a gyakorlását, akkor haragvó emberekkel fogsz találkozni. Nem haragvó zsidókkal, haragvó magyarokkal. Olyanokkal, akik között élünk. Azért vannak itt a zsidók felső, mert ez Jeruzsálemben történik, zsidók fővárosában. Nyilván ott héber emberek élnek, és ők haragudtak meg Jézusra. Hát itt az a szokás, hogy a vízen keresztül gyógyul meg valaki. Az Isten kegyelme az nem normális dolog. Isten elengedi a mi vétkeinket, a mi bűneinket, mert hiszünk az ő fiának nevében. Szerintem ez nem normális. A Törvényház utcán azért ítélik el az embereket, mert valamilyen bűnt rá tudnak bizonyítani, vagy rájuk tudnak bizonyítani. És a bíró nem azt mondja, akár hívő, ha hitetlen, még úgy sem, hogy hát, ha hiszel az Úr Jézusban, akkor ezt a 4 évet elengedjük neked. Majd járnak be Laci bácsi, Kati nénék, ott majd lehet hinni a 4 év alatt, meg utána is. Talán ezt sem mondja a bíróság, nem reklámozza az alkalmakat, de az ítélet a földön az eljön a bűnökért. És ahogy Jézus is emlékezteti őt, hogy ha elmész és vétkezel, a 38 év semmi lehez ahhoz képest, ami ezután várni fogja az embert. Én úgy gondolom, hogy ez a történet arra hívja fel a figyelmünket ma este is, hogy amikor gyógyulást kérünk, és gyógyulást keresünk, akkor fogadjuk el Istennek a bűnbocsátó kegyelmét. Mert megadja a testi gyógyulást is, de ami nagyobb, megadja, és már megadta a szellemi gyógyulást. Ezt nekünk el kell fogadni. És a másik gondolat, amit a hívőknek szeretnék mondani magunknak, hogy keressük meg azokat az embereket, akik ránk vannak bízva. 60x100 méteres a merence. Én azt hiszem, hogy nem csak ez az egy ember ült ott. Jézus ezt az egy embert gyógyította meg akkor. Az evangélium beszámolója ennyit enged velünk ismertetni. Nem kell nekünk mindenkit meggyógyítani, nem kell nekünk mindenkit támogatni, nem kell nekünk mindenkinek bizonyságot tenni, mert képtelenek vagyunk erre. De akiről megtudjuk, mert azt olvassuk, hogy Jézus megtudta, hogy 38 éve betegen fekszik. Ha valakiről megtudjuk, azaz kapcsolatba kerülünk vele, érintkezünk vele, tudunk az ő dolgairól, problémáiról, akkor nem hallgathatjuk el az örömhírt. Nem hallgathatjuk el a szabadulásnak az útját. És ha Isten lelke bennünket arra indít, még imádkozhatunk is érte, hogy az Úr gyógyítsa őt meg. Testvére, milyen a te hited? Megkeres téged valaki, hogy van egy problémája. És azt mondod neki, hogy hát Magyarország lakosságának fele ettől szenved, átlag magyar vagy, ne búsulj, mi is ember szenvedünk fel a fejjel, mellénk ülhetsz az Ikarus buszon a hátsó ülésen, majd lyukasztunk neked is egy jegyet, vagy nem tudom, miket lehet így mondani az embereknek, vagy azt mondjuk, hogy nézd, én nem tudok rajtad segíteni. Ez a 20 millió forint hitel, az tényleg 20 millió forint hitel. Vagy ez a betegség, ez tényleg ilyen betegség. Vagy ez a családi konfliktus, ez tényleg masszív, és nagyon nehéz megoldani. De én hiszek egy Istenbe. Hiszek abba az Istenbe, aki fölötte áll ezeknek a történéseknek, és fölötte áll ezeknek a problémáknak. És képes téged meggyógyítani. Képes téged ebből kiszabadítani. De hát 38 éve ebbe szenvedek. Nem baj! Isten hamarabb van, mint hogy te 38 éve ebbe szenvedsz. Isten kegyelme hamarabb elért bennünket, mint ahogy mi arról tudomást szerezhettünk volna. Isten kegyelme készen várt bennünket, amikor már erre a földre születtünk. És a Golgotai kereszt előtt is, mert Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön. Hogy mindenki meglássa a mennyei Jeruzsálemet. Ahol mi nem lesz testvérek. Betegség, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom. Ami most bennünket terhel és köt, mert ha elmegyünk a temető mellett, találunk ott régi ismerőst, osztálytársakat, barátokat, szülőket, rokonokat. A gyász ott van a szívünkben. Ha elmegyünk a kórházba, szoktunk ismerősökkel találkozni, mert ott dolgoznak, vagy ott próbálnak meggyógyulni. A betegség jelen van a társadalmunkban. Vagy amit Jézus mond, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Ilyen emberekkel is találkozunk. És egyre többet fogunk ilyenekkel találkozni. Vagy te érzed úgy, hogy szegénységbe kerültél. De Jézus üzenete az, hogy menjél és többé ne vétkezz. Ezt akkor mondja ennek az embernek, a meggyógyítottnak, amikor már meggyógyult. Nincsen olyan veszedelem is, nincsen olyan probléma, amiben belekerültél, vagy benne vagy, amiből Isten nem tudna téged kiszabadítani. El tudod ezt hinni? Ez nagyon kemény, mert ebben a helyzetben vagy most benne. És így kell ebbe hinni. A Biblia körösöktől még annyit szoktak megkérdezni, hogy elhiszitek-e, hogy ez így történt? Hát ez könnyebb elhinni, mint hogy ez rám nézve is igaz legyen. Hát de a testvérek már nem Biblia körösök. Talán több bajunk és nyomorúságunk van, mint a Biblia körbe járó gyerekeknek, akik annyit tudnak, hogy hát iskolába kell járni, és az milyen rossz. Szeretném mi ezt a rosszat, igaz? Csak iskolába járni és enni, aludni, délután játszani. Talán a mi problémáink keményebbek vagy valósabbak, mint az iskolába járás terhe, 7 napból 5 napon keresztül, reggeltől délutánig. Talán a mi problémáink bonyolultabbak, mint egy iskolai verekedés a fiúk között. A mi problémánk sokkal mélyebb, mint annak a diáknak fél évkor az osztályzata, amikor kiderül, hogy végig puskázta a fél évet, és hát lebukott, és a tanár nem akarja átengedni. Hát ez valós probléma, de nem arról szól, hogy most elviszik a házadat, vagy nem viszik el. Nem az a probléma, hogy elmegyek az orvoshoz, és jó hírt fog közölni, vagy rossz hírt fog közölni. Ezekben a problémákban kell nekünk hitet táplálni. Igen, Istenem, én tudok benned hinni. Elhiszem azt, hogy az a másik embernek van olyan hite, hogy mer értem imádkozni, hogy ebből a helyzetből én ki tudjak jönni. És ott tudjuk hagyni a medencét. Nem várunk tovább az angyalra, nem várunk a felkavarodó vízre, hanem azt mondjuk Jézusnak, hogy jó, hát ha azt mondod, hogy álljak fel, akkor én felállok. Ez az ember sokat nem gondolkodott. Felállt és járt. Isten szabadítását el kell, hogy vegyük. De ez hit nélkül lehetetlen. Hit nélkül lehetetlen 38 évi fogságból, mozgásképtelenségből talpra állni és mozogni. Van a körzetben egy testvér, aki decemberben került olyan helyzetbe, hogy azóta fekszik. Voltam nála látogatni, és rengeteget romlott az állapota, a fizikai állapota. Nem 38 éve fekszik, de megijedtem, ahogy ő kinéz. Jézus, nem ijed meg attól a nagy problémától, ami téged terhel, hanem azt mondja, hogy kelj fel és járj. Ahogyan mi leültetjük otthon a vendéget, tessék helyet foglalni, itt van a kávé, itt van a pohár víz, vagy a málnaször, bármi, ami megkínáljuk. Azért, mert mi ezzel készültünk. Vártuk őt. Jézus vár bennünket, és neki nem nagy durranás, már elnézést a pongyola kifejezésért, ezeket a problémákat megoldani. Nem adott neki végkielégítést, kárpótlást, hogy 38 évig nem dolgozhatott, hát már ennyit nem is fog tudni dolgozni, mert lehet, hogy megöregedett, nem lesz neki nyugdíja. Erről nem olvasunk. Lehet, hogy rengeteg probléma nem fog úgy megoldódni, mint ahogy azt mi elképzeljük, vagy ahogy mi szeretnénk. De az Úr Jézus nem is ezt akarta ennek az embernek, hanem ki akarta tágítani a kegyelemnek a határát, hogy nem ebben a 60x100 méteres medencében van a gyógyulás útja belezárva, hanem a te hitedbe. Hiszel az Istenbe? Hiszel az ő fiába? És akkor üdvözülsz. Nyomorúság van az életedbe, hívd őt segítségül. És ő válaszol neked. Támadások lesznek, közöttünk élnek azok a farizeusok, akik úgy tartják meg a szombatot, ezzel sokat gondolkodtam már gyerekkoromban, hogy hát ki az a nem normális, aki farizeusnak igazol, hogy azt nézi, hogy a másik hogyan vétkezik. Ez Budapesten a BKV ellenőrökre értelmezik ezt a fajta hozzáállást, hogy ő azért dolgozik, hogy lebuktassa azokat, akik blitzelnek. Ezzel nem a blitzelést akarom támogatni, vagy népszerűsíteni, vagy nem elítélni, de amikor felveszik azt a kékszínű szalagot, arannyal hímezve, hogy BKV ellenőr, akkor nem szokott nagy tapsuhar kitörni a villamoson meg a buszon. Hanem inkább ilyen magyar áldások, hogy nem tudom, amik szoktak, aki már jár Pesten, azt tudja. Ezek a farizeusok hogyan tartották meg a szombatot? Hogyha volt arra erejük, idejük, hogy figyelj már, Józsi itt feküdt már 40 éve, az most meg járkál. Hopp, szombat van, hopp. Hát hogy imádkozott ő? Hogyan pihent ő szombaton? Hogyan foglalkozott ő az Úr dolgaival? Vagyunk mi is annyira biblia tudósok, hogy néha szoktunk ilyen dolgokat kitalálni, ami nem is igaz. Most ledöbbentem, találkoztam egy valakivel, és hát kért tőlem egy igazolást. Nem adtam neki, mert az lett volna az igazolás tárgya, hogy a 10 parancsolatból 9-et megtart, akkor ő már jó vallásos ember. Hát mondom, most nem hoztam ilyen igazolást, nem tudok ilyet tanni, de hát a Bibliában meg pont azt olvasom, hogy ha már egyet nem tartunk meg, akkor a másik 9-en már kár foglalkozni, ugye? Azt mondja, ez ilyen modern fordítás, nem? Hát nem, mondom, ezt úgy még annak idején így írták le. Hú, azt mondja, akkor lehet, hogy az övé a modern fordítás? Hát mondom, lehet. Na, gyorsan elköszönt, elment, látta, ez nem az a lelkész. Mi milyen igazolásokért megyünk? Hozzám, más lelkészekhez, az Úrhoz, az Istenhez. Hogy farizeusként tudunk-e oda alászkodni, megtartva, megülve a szombatot, a Bethesda tavánál nézve, hogy ki hogy vétkezik, hogy azt mondjuk Jézusnak, hogy Úr Jézus, hát nekem is fáj a bokám egy picit. Bár a nagy bakancsban ez nem látszik, hogy sántítok, de engem is meg kéne gyógyítani. Bár nekem csak egy vétkem van a 10-ből, de hát a te igéd szerint az is probléma. Menjen és többé ne vétkezz. Hát legyen ez nekünk útravaló erre a hétre. Értékeljük át a ítéleteinket, a hozzászólásainkat. Értékeljük át a mi Isten tiszteletünket. A másikat szkeneljük, a másikat vizsgáljuk, röntgenezzük. Vagy tudunk hinni annak az ismeretlennek, aki azt mondja, hogy kell fel és járj. Azért mondom, hogy ismeretlen, mert azt mondjuk, hogy mi ismerjük az Úr Jézust. Hát megtértünk. Hát minket bemerítettek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Hát hogy ne ismernénk mi az Úr Jézus? Hát most volt karácsony, hát hogy ne tudnánk, hogy kiről van szó? De Isten újból és újból úgy mutatkozik be nekünk, ahogyan még addig nem láttuk. Isten akar bennünket tanítani, és akar bennünket feljebb és feljebb emelni. Ha valamit megértettünk, ha valamit jól teszünk Isten igéje szerint, abból nem akar Isten örökkön örökké témazárokat iratni. Mert azt már értjük, azt már tudjuk. Hanem egy újabb leckét vesz elő. És egy újabb kihívást intéz nekünk, hogy erre elegendő a te hited. Van nekünk olyan hit élményünk és hit tapasztalatunk, amire azt mondanánk most bármikor, hogy ja, hát ez bármikor jöhet, hát ezt tudom, hogy ebben a helyzetben hogyan kell hinni. Akkor így imádkoztunk, ennek meg ennek is szóltunk, ők is imádkoztak, és másnap megoldódott a probléma. ezt a fajta betegséget, ezt a fajta válságot mi tudjuk kezelni. De Isten bennünket azért akar tanítani, és nem dedósként kezel minket, hogy folyamatosan az egyszer egyet vesszük, mert jön a kettes, a hármas, a tízes szorzó tábla, aztán megyünk tovább az anyagban. Amikor látjuk a nagy apostoloknak az életét, és látjuk az életüknek a végét, és látjuk Péter apostolnak a bizonyság tételét, hogy boldog az, aki szenved, és inkább az Úrért szenvedjen, mint azért, mert vétke van, és ugye büntetés miatt kell, hogy szenvedjen. Vannak olyan szenvedések, ami azért nem gyógyítható, mert azt az Úr Jézus nevéért kapjuk. Ez az ember megszabadult a betegségéből, de csöbörből, vödörből már jöttek a nagy okos hívők, hogy de hát szombaton nem szabad meggyógyulni ember. Szombaton nem szabad hazavinni a cuccot. Hogyan kezeljük ezt a fajta kritikát? Hogyan kezeljük azt a szenvedést, amit nem a testünk okoz? Nem azért kapunk, mert valamit elrontottunk, vagy valami miatt szenvednünk kell, külső vagy belső hatás miatt, hanem azért, mert tabut törtünk meg a hitünkkel. Testvérek, a keresztény hit, az Isten, az élő Isten követő hit a sokak szemében tabu. Az egyházban is. A gyülekezetben is. Mert van, aki azért jár szombatot ülni, hogy nézze a másiknak a gyarlóságát. Én kívánom azt neked is, magamnak is, keressük meg az embereinket, akik fele szolgálhatunk. Amikor bennünket talál meg az Úr Jézus, hogy bennünket találnak meg emberek, engedjük, hogy Isten formáljon bennünket általuk. És hogyha ráismerünk arra, hogy mi nem jól tiszteljük az Istent, vagy nem jól tartjuk meg a hetedik napot, akkor térjünk meg ebből. Erre is van megoldás és kegyelem. Amen.